Áldás békesség, Isten hozott mindenkit. Egy kicsit ilyen furcsa testállásban vagyok, de azért, mert mondtuk is, hirdettük, ez egy ifjúsági Isten tisztelet, és azt is mondtam, hogy az ifjúsági Isten tisztelet az egyben azt is jelenti, hogy nincsen korhatár, hanem mindenkit szeretettel látunk, úgy, ahogy most együtt is vagyunk, mindenféle korosztályból, hiszen nem az a lényeg, hogy mit írnak a személyi igazolványunkban, hanem hogy szívünk szerint hogyan vagyunk az Úr előtt. Most az alkalmunk kezdetén az egyik ifi bizonyság tételét, ének mondását, dicsőítését hallgassuk meg is, majd ők bele is vonnak bennünket ebbe minden bizonnyal.
Én Kondrács Márk vagyok, nem akarok untatni benneteket, de 1991. augusztus 27-én egy gyönyörű szép nyári hajnalon születtem, láttam meg a napvilágot, nem volt túl meleg, hideg se, kabát már kellett. Na jó, ennyire talán nem fogok belemenni. A lényeg igazából annyi, hogy hívő családból jövök, és már az anyatejjel is ezt szívtam magamba. Több fordulópont volt az életemben, és tavaly ősszel is történt egy ilyen, amikor rájöttem arra, hogy félig kereszténynek lenni, az egyrészt fárasztó, másrészt pedig nagyon frusztráló. És egy tanítás sorozat végére elfogadtam azt, hogy a Biblia úgy, ahogy van, az elejétől a végéig, onnantól kezdve, hogy kezdetben, odáig az utolsó szóig, hogy ámen, az egész igaz. És ennek a felismerésnek a hatására volt egy nem egyszerű, de nagyon, nagyon áldott évem. És ahogy ugye minden hullám hegyet követ, egy hullámvölgy sajnos ezt is követte, mert ugye tudjuk, hogy az Istennel való kapcsolatban vagy növekedés van, vagy csökkenés, de olyan, hogy stagnál, olyan nincs. És sajnos én az utóbbi pár hónapban egy kicsit elhanyagoltam ezt a kapcsolatot vele. És ez a távolság a legjobb alkalom arra, hogy az ember elkezdjen kételkedni. És először gondolkoztam azokon a dolgokon, hogy mi van a teremtés és az evolúcióval, ezt az ellentétet úgy feszegettem, mert én egy tudományos egyetemről jövök, ahol a racionalitás az a minden, és amit nem lehet tudományosan bebizonyítani, akkor az nem létezik. És aztán utána jött a predesztináció kérdése, és így mentem egyre jobban lefele a lejtőn, kezdtem így elszakadni Istentől, meg az, hogy mi van a többi vallással, hogy ha aki muszlimnak születik, akkor most csak azért nem menekül meg, mert ő nem a keresztény Európába született, és ilyen dolgokon gondolkoztam. És ez úgy kezdte aláásni a hitemet, hogy egészen odáig eljutottam, hogy felvetettem, hogy mi van, hogyha a kereszténység az csak egy illúzió. Amikor ezt így felvetettem, vagy ez így feljött bennem, akkor egy iszonyatos magányérzés jött. És ez egy olyasmi magányérzés, amit úgy tudok szemléltetni, mint hogyha a világűrbe lennék, távol fényévekre az összes bolygótól, és csak benne a vákumban, úgyhogy senki nincs körülöttem. És bűntudatom is volt, hogy annyi megtapasztalás után én idáig eljutottam, de azt éreztem, hogy muszáj őszintének lennem. Őszintének lenni magammal, meg Istennel is, mert semmi értelme annak, hogy az ember mondjon szép imákat, és énekeljen, hogyha nem úgy érzi. Egyszer ezután ebben az időszakban feküdtem az ágyban, és gondolkodtam ezeken a dolgokon, és a János 3.16, az az ige, így bepattant a fejembe, mint hogy egy ilyen nyílveszővel lőtték volna bele, és arra gondoltam, hogy ha már itt van, akkor azt mondom, hogy Uram, hogyha te létezel, és valóban azt szeretnéd, hogy fogadjam el az egész Bibliát úgy, ahogy van igaznak, és mindent, amit te mondasz magadról, akkor ezt az igét, ezt pár napon belül hozd fel nekem. És ugye milyen az ember, egyből átfordultam a másik oldalra, telefonomat elővettem, és megnyitottam azt a weblapot, ahol igék szoktak lenni, hogy na majd akkor már most ez a dolog meg is lesz oldva pillanatokon belül, hát nem volt. És utána napokon keresztül csak kerestem azokon a helyeken, ahol Isten szólni szokott hozzám egy igéken keresztül, de sehol nem találtam. Aztán eljött az 5. vagy 6. nap, amikor elmentem egy egyik ifi, meg egy kövess engem bibliakör, mi csak öreg ifinek hívjuk, közös alkalomra, és ott volt két ige, amikor tiszteletes úr felolvasta. Az elsőt arra gondoltam, hogy ha a második ige az lenne, akkor én most felállnék, oda mennék hozzá, és megölelném. És úgy, hogy senki se érte, hogy én miért csinálok ilyet, de ez annyira bennem volt. És akkor a második igét felvezette azzal, hogy hát igen, ez a Biblia egyik legismertebb igé, hanem a legismertebb. És hát már akkor tudtam, hogy az lesz, és felolvasta ezt az igét. Hát nem mentem oda megölelni, majd bepótolom. De az a lényeg, hogy amikor felolvasta az igét, akkor minden egyes szava, mintha ilyen mázsás kőtömbként hullott volna le, és rakta vissza az alapjaimat. Egy csodálatos érzés volt, és egyben hátborzongató, mikor a seregek ura, az örökkévaló, az feláll a trónjáról, és odajön hozzám, hogy azt mondja, hogy szükség van rád, és ott leszel a mennyországba, és visszaadja így a hitemet. És ahogy ugye ott van az az ígéret, hogy ő ott hagyja a nyáját, akkor most éreztem, hogy ott hagyta a nyáját, és eljött értem. Azóta egy hónapon belül körülbelül 6-szor találkoztam még ezzel az igével, tehát elég rendesen próbált ezt megalapozni. Még egyből másnap volt egy olyan, hogy csak pörgettem a Facebookot, és ott is belebotlottam. Úgyhogy az az érdekes, hogy egyszer se úgy volt, hogy én kerestem ezt az igét, hanem csak úgy belebotlottam. Tehát nem úgy volt, hogy én elképzeltem. Két-párom dolgot elmondanék, hogy amire rájöttem ez az időszak alatt. És az egyik az, hogyha napi kapcsolatom lett volna Istennel, akkor ilyen dolgok fel sem erülnek. Tehát, hogyha folyamatosan érzem, hogy szeretve vagyok, akkor nem keresek másfelé. Ez az egyik. A második az, amit mondtam, hogy muszáj őszintének lenni. Még akkor is, hogyha olyan dolgokat gondolunk, ami már-már megbotránkoztató. Mert Isten mindig arra kíváncsi, hogy őszintén mit gondolunk róla, meg úgy általában. A harmadik pedig az volt, hogy objektívan tudtam egy kicsit szemlélni a világot, magamat, meg a kereszténységet, mert nem voltam ugye Istennel se kapcsolatban, de a világba se vonzódtam, és most egy pár dologra így rájöttem. Az egyik barátomnak a hatására ő ajánlotta azt, hogy azt vedd sorba, hogy mi az, amire a hited alapul. Tehát mi az, amiben biztos vagy, és ezeket vedd először sorba, aztán megnézed, hogy mi az, amiben nem vagy biztos. Na most ezek, amikre rájöttem, az első az, hogy a világ beteg, kifacsarodott, és egyre jobban halad a pusztulás felé. Mert aki ezt őszintén nézi, az látja, hogy a valódi értékek azok elvesznek. A második, hogy az egyetlen maradandó érték az tényleg a szeretet, És tehát ezek olyan dolgok, amikre valószínű önök vagy ti is rájöttetek, de nekem muszáj volt visszamenni az alapokhoz. A harmadik, hogy Jézusnál jobb tanítója a szeretetnek nincs. És ő nem csak tanítója, hanem példája is a szeretetnek. És ezáltal értettem meg azt is, hogy a szeretetet azt nem lehet úgymond tanítani. Tehát oké, hogy le van írva mondjuk az Új Szövetségbe, oké, hogy elolvasom, de attól én még nem vagyok képes szeretni, őszintén szeretni. És ehhez kell az, hogy valaki engem előbb szeressen. És a hatodik dolog pedig az az, hogy be is bizonyította, hogy ő létezik, és hogy valóban ő előbb szeretett engem. Hát ennyit szerettem volna mondani, köszönöm, hogy meghallgattak meg. Ez egy olyan dal, aminek a refrénje az végtelen, tehát folyamatosan kezdődik újra és újra, de így sokkal könnyebb bekapcsolódni, úgyhogy nagyon örömmel veszük, hogyha énekelnek.
Drága Uram, köszönöm azt, hogy elhoztál most minket ide a te templomodban. Köszönök mindenkit, akinek most azt helyezted a szívére, hogy veled töltsön időt. Köszönöm azt, hogy te megkeresel minket, te hozzánk jössz, még akkor is, hogyha mi nem figyelünk rád. Látom azt, Uram, hogy mennyiszer előfordul az, hogy a mindennapokban a rohanás az, ami az elsődleges, amit folyamatosan sietünk valahol, nem tudunk időt szánni semmire, és te ott állsz, Uram, az ajtónál és zörgetsz, és mi nem halljuk ezt a zörgetést. És annyira köszönöm neked azt, hogy te ennek ellenére ott vagy, megvársz minket, néha egy kicsit hátraállsz, hogyha látod, hogy végképp nem figyelünk rád, de te mindig ott vagy, és mindig figyelsz ránk. Köszönöm, Uram, azt, hogy te megmutatod nekünk, hogy az, amire szükségünk van, az a hiány, amit folyamatosan érzünk magunkban, az csak te tudod betölteni. Próbálkozhatunk idővel, próbálkozhatunk pénzzel, kapcsolatokkal, családdal, de semmi sem tudja azt a szeretetet és azt a hatalmas szükséget betölteni, amit te ültettél belénk, Uram, mert ez csak te vagy rá képes, hogy betöltsd. Kérlek, Uram, hogy legyél mindenkivel, aki most itt van a templomban, add azt, hogy ezt a vasárnapot ezt neked tudjuk áldozni. Te legyél most a középpontban, add azt, hogy mindenki a problémáit, a gondjait le tudja tenni a templom ajtóban. Ne nyüzsögjenek a fejünkben azok a gondolatok, csak a te igédre, a dicsőítésekre, az imádságokra tudjunk koncentrálni. És kérlek, segítsünk abban, hogy ez ne csak a templomra korlátozódjon, hanem ahogy innen kilépünk, az életünkben is meg tudjon maradni az a nyugalom, az a békesség, amit a te házadban meg tudunk találni. Jézus nevében imádkoztam. Amen.
Áldás békesség. Nekem az a megtiszteltetés jutott, hogy én olvashatom fel Isten igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. részét. Élt Cézáreában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész házanépével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népeknek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután 3 óra tájban látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja. Cornélius. Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte, mi az, Uram? Erre az angyal ezt mondta neki, imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak Isten elé, most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba. Másnap pedig ők úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett, és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, rémületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle 4 lábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott, kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt, semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben is történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet ez a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Cornélius küldött Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva kérdezősködtek, hogy ott van-e a szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról emlékedett, azt mondta neki a lélek, íme 3 férfi keres téged, kelj fel, menj le és eredj el velük, semmit se tétovázz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk. Íme, én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek. Cornélius százados, igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Erre Péter behívta, és vendégül látta őket. Mások aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is felett tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába, Cornélius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Cornélius elébe ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá. Állj fel, én is ember vagyok. Amikor beszélgetve bement vele, sok embert találtott összegyűlve. Akkor így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldöttetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek értem? Ekkor Cornelius így szólt. 4 nappal ezelőtt körülbelül ebben az órában, délután 3 órakor imádkoztam, és íme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és azt mondta. Cornelius, imádságod meghallgatásra talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten előtt. Küldj el tehát Joppéba, és hivasd át Simont, akit Péternek is hívnak. Ő Simon tímárházában van megszállva a tengerparton. Nyomban elküldtem tehát hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Tudjátok, mi történt kezdve Galileától egész Júdeában, azután keresztség után, amelyet János hirdetett. A názereti Jézust felkente az Isten szentlélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akit az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak, a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népének, és tegyük bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét, és elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amit nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter. Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szent Lelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig.
Kedves testvérek, ez a most hallott bibliai történet, érzékeljük, hogy egyáltalán nem egy adventi történet, noha már egészen bent vagyunk adventben, a 3. vasárnapja érkezett el Isten kegyelméből hozzánk. Nem adventi történet, és azt kell mondanom, hogy mégis az. Azért, mert az advent, ahogyan azt mondani is szoktuk, azt jelenti, hogy várakozás. Bár elsősorban nem ezt jelenti, hanem azt, hogy eljövetel, várjuk Jézus Krisztus visszajövetelét, meg persze várjuk a karácsonyt, az ő első eljövetelének az idejét, és mivel várjuk ezt az eljövetelt, ezért szoktuk mondani, hogy az advent a várakozásnak az ideje. No hát, ebben a bibliai történetben 2 emberrel is találkozunk, akik várakoztak, méghozzá sokat, és az ő várakozásukra tekintünk most néhány percben. Azt kell látnunk, ez a 2 ember egymástól szinte tökéletesen különbözött. Nemzetiségükben is különböztek egymástól, aztán a foglalkozásukat tekintve is, az életmódjukat tekintve is, szinte semmi nem volt ugyanaz bennük. Talán annyi, hogy mind a 2 férfi volt. Cornelius százados és Péter is. Annyi volt még bennük közös, hogy mind a 2 istenfélők voltak. De az istenfélelmük gyökeresen különbözött egymástól. A 2 ember között, noha ugyanazt az Istent keresték, volt egy nagyon éles határvonal. Az egyik ember, Cornelius, egy olyan valaki volt, aki egy rendkívül jó szándékú, még azt is mondhatnám, hogy kegyes, vallásos ember volt. Olyan valaki, akiről azt írja az ige, hogy istenfélő volt, kegyes, sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. No hát, ez egy olyan jellemző, amivel, hogyha a hazánk közel 10 millió lakosát mindet illetni tudnánk, akkor igen boldogok lennénk. Nagyszerű országban élünk. Mert olyan emberek laknak itt, akik kegyesek, istenfélők, alamizsnát osztogatnak, és szüntelenül könyörögnek Istenhez. Ez egy nagyszerű dolog. Semmiképpen sem lebecsülendő, sőt, sokkal inkább megsüvegelendő. De mégis ez az ember, Cornélius, egész biztos vagyok benne, hogy érezte, tudta, Isten ennél több. Az Istennel való kapcsolat ennél több kell, hogy legyen. És egész biztos vagyok benne, hogy ő erre vágyakozott. Volt benne egy nagy epekedés, hogy Uram, többet kérek tőled, többre vágyom tőled, jobban akarlak ismerni téged. Egész biztos, hogy ebben a vágyakozásban szerepet töltött be olyan embereknek is az ismerete, akik azon a bizonyos határvonalon, amit még nem fejtettem ki, hogy mi az, már túl voltak. Egész biztosan látta azt, hogy vannak emberek, akik szintén kegyesek, istenfélők, alamizsnálkodók és imádkozók, mégis az Istennel való kapcsolatuk valami sokkal-sokkal intenzívebb, sokkal közvetlenebb, sokkal áldottabb. Hogy ezeknek az imádságai nem megtanult imádságok csak, hanem őszinte, tiszta, nyílt beszélgetések Istennel. Biztos vagyok benne, hogy ezt látta, tapasztalta Cornélius, és azt mondta, hogy én erre vágyom, Uram. És ez a Cornélius, miközben így élt, egy ilyen kegyes, istenfélő, alamizsnálkodó és imádkozó életet, volt benne a várakozás és egy nagy-nagy nyitottság. Uram, kérlek, jöjj be úgy az én életembe, mint ahogy azt tapasztalom, látom másoknál. Sokan vannak így a templomokban. Sokan vesznek részt így Isten tiszteleteken. Áldott legyen az Úr ezekért a testvérekért, akiknek ott van a szívében ez a vágyakozás, akiknek ott van a szívében, hogy én ennek az Istennek tetszeni szeretnék, örömére akarok lenni, mert már én annyi jót megtapasztaltam tőle. Volt sok fájdalom is, de azokon is ő vezetett, őt segített keresztül. Történt a családban talán gyászeset, elhalálozás, betegség, de mindvégig az Isten vigasztalt. Nem hagyott soha magamra. Éreztem, tapasztaltam a jelenlétét. De tudom, még valami többre van szükség. Isten ennél is többet akar adni. Na hát így volt ezzel Cornélius meggyőződésem, és ez nagyon jó, hogy volt benne egy ilyen őszinte, tiszta keresés és többre vágyakozás. Nem Istent akarta lefizetni, például az alamizsnálkodásával Cornélius. Egész biztos vagyok benne, nem megfizetni akarta Istennek a jóságát. És miközben ő így élt, mondhatjuk, én úgy gondolom az ige alapján, hogy boldogan, de mégis vágyakozva többre, Isten meghallgatta őt. Meghallgatta őt, és kapott az Úrtól választ, egy látomásban kijelentést kapott, és Isten azt mondta, hogy én elkészítettem neked azt, amire te nagyon vágyakozol. Elkészítettem. Tedd ezt és ezt, és majd meglátod, mi lesz. Testvérek, az Úr ma is szól, ma is beszél hozzánk. Az egyik lelkész barátom mondta, hogy egyszer arról prédikált, hogy Isten igéjének az olvasása mennyire fontos. Mennyire fontos az igével naponta élni. És ugye itt nem erről van szó, hogy itt nyitom ki, ott nyitom ki, mindig egy-egy igeverset kiolvasok, hanem a módszeres, rendszeres olvasásról. És akkor az Isten tisztelet után az egyik kedves asszony testvér, aki szintén egy ilyen Cornélius százados típusú mentalitással volt megáldva, azaz valami többre vágyakozott, azért is ült ott nyilván az Isten tiszteleteken. Oda ment az Isten tisztelet végén a lelkészhez, és azt mondta neki, hogy tiszteletes úr, az én legkedvesebb könyvem, az a könyv, amit életemben a legjobban szerettem, azt én eddig háromszor olvastam el. Negyedszer már nincs is kedvem hozzá. Háromszor elolvastam, az elég volt. Mit lehet olvasni a Biblián annyit? Mit lehet azt naponta olvasni? Hányszor kéne kiolvasni? Mit kell ezzel csinálni? Nem értem, miért mondja azt mindig a nagy tiszteletű úr, hogy ezt olvasni kell. És akkor azt mondta ez a lelkész barátom, hogy tessék csak nyugodtan olvasni, imádságos szívvel is meglátja, Isten fog magához beszélni. Eltelt néhány hét, és az egyik Isten tiszteletre ez az asszony szó szerint szaladva érkezett. Oda ment a lelkészhez, és kiabált, tiszteletes úr, a könyv beszél, a könyv beszél. Szólt hozzám. És ez így van. Meg lehet tapasztalni, hogy Isten tényleg hozzám szól. De ehhez kell az az őszinte várakozás, nyitottság, epekedés, hogy Uram, én többre vágyom tőled. Én nem csak elolvasni akarom a Bibliát úgy, mint reggel valamelyik napilapot, hogy néhány ismeretet megtanuljak, mert a bibliai történeteket egész pici gyerekkortól hittanórákon tanuljuk. Meg lehet tanulni a Bibliát kívülről is. De ahhoz, hogy Isten beszéljen, ahhoz szükség van erre a kornéliuszi lelkületre. Uram, epekedem, vágyakozom utánad, szólj hozzám. Itt az adventben mi vágyakozhatunk erre. És ugye mondtam, hogy van egy választó vonal a két ember között, Kornéliusz és Péter között. A másik ember Péter. Ő ezen a választó vonalon túl van. Úgy mondjuk, ő egy megtért, egy újonnan született ember. Egy olyan, akivel az Úr szó szerint beszél. Beszélt akkor is, amikor itt élt, még testi valójában, és beszélt azóta is, a lélek által ő is kapott kijelentéseket. És Péter már nem arra vár, hogy Uram, hogy lehet még többet kapnom tőled. Ő már nem arra vár, hogy olyan hiányos az én hitem, és még valamire szükségem van. Ő egy másik szinten van. És azt mondja, hogy Uram, én azt szeretném, hogy azt mondd meg, mi a terved velem. Mit csináljak? Mi a következő lépés? Mi a következő feladat? Olyan, mintha azt mondanám, hogy valaki az iránt epekedik, hogy bárcsak katona lennék. Ó, mikor leszek katona, gyúrom a fekvőtámaszokat, meg minden. Nagy Rozvágyon van egy ilyen kedves fiatal ember, aki erre hajtott, és úgy tudom, még mindig hajt, még nem sikerült neki katonának lenni, de ez a vágya, a szíve vágya, hogy katona legyen. És a másik ember pedig, aki már katona. Az egyiknek az a vágya, bárcsak ott lennék már a seregben, a másik meg azt mondja, mi a következő feladat, ezredes úr? Hová küldenek? Mi a küldetés? Mit kell csinálnom? Mert én már ott vagyok bent. Mit kell tennem? Na így várakozik és vágyakozik Péter. Uram, mit szeretnél? Engedelmeskedni akarok neked. Nem akarok itt téblábolni. Nem akarok itt csak létezni. Tudom, hogy bíztál rám feladatot. Hadd menjek, hadd csináljam. De nem akarok a magam feje után menni. Nem akarom azt csinálni, ami nekem tetszik. Hanem azt akarom, ami neked tetszik. Amiben neked örömöd van. Amivel célt akarsz elérni. Ahol a legjobban tudsz engem használni. És ezért van az, olvastuk az igében, hogy Péter böjtöl, imádkozik, esedezik, és megüresíti szintén magát ugyanúgy, mint Kornéliusz, és azt mondja, hogy Uram, itt vagyok, szólj hozzám. És a várakozása neki sem meddő, hanem az Úr ő hozzá is szól, neki is van kijelentés, és ő tanítja az Úr. Azt mondja neki, amit én megtisztítottam, azt te nem mond tisztátalannak. Egy Péternek egy óriási lépést kell megtennie hitben. Hogy értsd meg, én olyan feladatot bízok rád, amit te el se bírtál eddig egész életedben képzelni. El se bírtad képzelni. A lehető legtávolabb áll egy zsidó embertől, hogy ő bemenjen egy pogányhoz. És azt mondja, na, én ide küldelek. El tudod ezt fogadni? Meg tudod ezt érteni? És szerintem nem tudta volna Péter megérteni, ha ő nem így áll hozzá. Ha nem azt mondja, Uram, félretettem az én gondolataimat, félretettem az én elképzeléseimet, és csak arra vágyom, hogy te beszélj, csak a te szavaidat akarom hallani. Így állt hozzá, és így el tudta fogadni azt, amit az Úr rábíz, és egy óriási kaput nyitott Isten, mégpedig a pogányok felé, és most mondhatjuk, mi felénk. Mi sem születtünk zsidó embereknek, mégis ennek az Úrnak az igéjét, szavait hallgatjuk. Ezért. Mert az Úr kaput nyitott, és azért, mert Péter és aztán sokan mások ezt a kapunyitást megértették, elfogadták és engedelmeskedtek. Várakozott tehát mind a két ember, mind a kettő teljesen nyitott volt, mind a kettő félretett mindent, ami esetleg a elképzelése volt, terve volt, véleménye volt Istenről, és az Úr így tudott szólni, tudta őket használni. Hát itt vagyunk az adventben, ebben a várakozási időben, ha már azt mondjuk, hogy várakozás, és ezt a karácsonyig hátra levő részt, de nyugodtan tolthatjuk tovább, az életünk hátra levő idejét tölthetjük így. Napról napra úgy olvasni Isten igéjét, mint ezek az emberek. Uram, most mindent félreteszek. És azt akarom tudni, te mit akarsz. Ha úgy látod, hogy nekem arra a lépésre van szükségem, nekem a kegyelem kell, az üdvösség, add ezt meg. Ha pedig úgy látod, hogy valahová küldenél, szolgálatra, vagy valami másra tanítani akarsz, amiben én még csecsemő vagyok, lelkileg, hitben, hadd legyek arra is nyitott, megérteni, meglátni. Zárásképpen szerettem volna elmondani azt, amit Márk az imént elmondott, csak név nélkül, mert ez egy csodálatos példa volt arra, hogy Isten pontosan ugyanúgy működik és cselekszik, mint annak idején ezeknek az embereknek az életében. De azért csak hozzáteszek néhány dolgot. Mégpedig azt, hogy amiről Márk beszélt, azt valami megelőzte. Mégpedig az, hogy mi elmentünk, azt hiszem, hogy két héttel korábban egy ifi hétvégére. Ott megbeszéltük, hogy majd ezen a bizonyos szombaton ifit tartunk. Nem, egy héttel korábban volt. Hogy ifit tartunk ezen a hétvégén. És jóval korábban pedig én megbeszéltem a Köves Engem kör tagjaival, hogy szintén ugyanazon a hétvégén velük is lesz együtt egy alkalmunk, egy bibliaóránk. Én ezt vasárnap ki is hirdettem, és az Isten tisztelet után Barta Árpád testvérünk jött hozzám, és mondta, hogy hát tiszteletes úr, most akkor Köves Engem kör lesz, vagy ifi lesz? Mert ugyanarra az időpontra lett mind a kettő meghirdetve. Hú, mondom. Kiment a fejemből. Kiment a fejemből, hogy a Köves Engem körben mi már hetekkel korábban megállapodtunk. Most akkor mi legyen? És akkor úgy döntöttem el, hogy próbáljuk meg, legyen együtt a két alkalom. És ezután történt, jóval, néhány nappal, amit Márk elmondott, hogy ő Istentől kért egy jelet. És hogyha nem csúszik egymásra ez a két alkalom, akkor én ezt az igét nem olvasom föl. A témához, ugyanis amiről beszélni akartam, ez a két ige volt a felvezető, illetve a két igének az egyike. Isten sokkal-sokkal előbb elkezdte rendezni a dolgokat, mint ahogyan mi azt elbírtuk volna képzelni. Még az én tévedésemet, meg feledékenységemet is felhasználta, hogy valakinek az életébe belenyúljon, és azt mondja, hogy nem engedlek téged elveszni. Van egy nyitottság, Uram, szólj, és aztán az Úr működik, cselekszik, éppen olyan csodálatosan, mint ebben az igében. Szóval legyen az üzenet számunkra ebben az adventben és ezen a mai vasárnap délutánon, hogy ugyanazzal a nyitottsággal, ugyanazzal az őszinte vágyakozással keressük és kérjük az Urat ebben az adventi időszakban, mint Péter és mint tette azt Kornélius is, és az Úr szólni fog. Talán mi is azt mondjuk, tiszteletes Úr, beszél a könyv. Amen. Imádkozzunk.
Drága Úr Jézus, én nagyon hálás vagyok azért, hogy elkészítetted a mai alkalmat, és én is hálás szívvel állok meg előtted, hogy nem elégszem meg azzal, hogy van egy kapcsolatom, hanem többre vágyom is, és szeretnék több időt tölteni veled, és olyan hálás vagyok, hogy tudhatom azt, hogy egyen-egyenként mindannyiunknak a szívében meg lehet ez a vágy, és Arra kérlek téged, hogy munkáld ki azokban is, akikben még ez nincs meg, hogy közeledni akarjanak hozzád minél inkább. Mert tudom rólad, Úr Jézusom, hogy te tegnap, ma is, holnap és a jövőben mindörökké ugyanaz vagy. Ahogy az ének is mondja, hogy csodásan működsz. És annyira hálás vagyok, hogy láthatom, Úr Jézusom, a te munkádat a testvérek között. Köszönöm neked az ige hirdetőjét, köszönöm az üzenetet, amit hozott hozzánk is, hogy általa szólni akartál és szóltál hozzánk is. Én is arra kérlek, hogy tudjunk téged megüresített szívvel várni, nem csak advent időszakában, hanem minden egyes napon, hogy várjunk téged is. Tudjuk, hogy te le fogsz hajolni hozzánk, ahogy a Zsoltáros is mondta, mert te jobban szeretsz minket, és előbb szerettél minket is. Ezért öröki hálás az mi szívünk neked is. Kérlek téged, Úr Jézusom, hogy ha kimegyünk a templomból, hadd tudjuk a te jó illatodat vinni magunkkal is, igazán krisztusi lelkülettel szolgálatba állni, hogy másoknak is elvihessük a te örömhíredet. Amen.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Két momentumot szeretnék elmondani a várakozással kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy Isten szól hozzánk. Én egy kicsit késve érkeztem most erre az Isten tiszteletre. Ennek az oka nem a trehányság, meg még a 3,5 hónapos gyermekünkre sem szeretném rákenni, hanem az az oka, hogy meglátogattunk a feleségemmel egy nagyon beteg testvérnőt, aki 4 éve nem kelt ki az ágyból. Mikor utoljára kikelt az ágyból, az akkor volt, mikor Felső Zsolcát kiöntötte az árvíz, és kitelepítették őt Imi tudja, mert ott volt, pakoltunk homokzsákokat. Szóval azóta már több mint 4 év eltelt, és azóta ágyhoz van kötve. Ő várakozik, vár arra, hogy meggyógyuljon. 4 éve volt az, hogy az orvosok lemondtak róla, és úgy engedték haza Debrecenből a klinikáról, ahol körülbelül 1 évet töltött benn, hogy hazaküldik meghalni, mert nincs az a professzor, aki vállalná a felelősséget azért, hogy meghalt a kezei között egy beteg. Olyan leletekkel engedték haza, hogy azt mondták, már nem kéne, hogy éljen. Tehát volt valami, hát én nem vagyok egészségügyes, nem értek hozzá, volt valami a vérében, amit a máj ki kéne, hogy válasszon, és hogy ha a vérben sok van belőle, az egy komoly májelégtelenségre utal, 1000-szeres szintet mértek, mint ami megengedett lenne. Azt mondták, hogy 5-szörös szint az már halálos dózis, nem tudják, hogy miért van életben. Ez az asszony nagyon sokat van ébren éjszaka. Nem tud aludni, mert fájdalmai vannak, nem tud aludni, mert nem tud megfordulni az ágyban, és nagyon-nagyon szenved. És nem azzal tölti az éjszakáit, hogy panaszkodjon, hogy Istent vádolja, hanem szokott hívni bennünket is telefonon, és mondja, hogy ma éjszaka sem aludtam, imádkoztam értetek. Végigmentem a család minden tagján. Mondjátok el, miben tudok még közben járni értetek, mert nekem ennyit adott az Úr. Ez az én feladatom. És van, hogy olyan fájdalmai vannak, hogy mindenkit kizavar maga mellől, és csak ordibál és sír, mert nem tudja elhordozni. De nem beleesik a reménytelenségbe, nem hagyja el magát, hanem várja azt, hogy Isten őt meggyógyítsa. 4 éve úgy várja, hogy nem tud kikelni az ágyból. És úgy gondolom, hogy a várakozással és az Úrral való kapcsolatunkkal összefüggésben az ő élete egy nagyon nagy példa és egy nagyon nagy bátorítás mindannyiunk számára. Van, hogy várni kell Istenre. Ha végigmegyünk az adventi történeten, akkor azt látjuk, hogy Erzsébet és Zakariás évtizedeket várt rá, hogy gyermekük legyen. És aztán adta meg az Úr, mert megadta. Olyan is lehet, hogy nem adja meg, vagy nem úgy adja, mint amire várunk. Ezzel kapcsolatban szeretném a saját példánkat hozni. Igazándiból az adventi időszakhoz kapcsolódik. 1,5 éves házasok vagyunk a feleségemmel, és tavaly novemberben, ahogy ő Bibliát olvasott, egyszer csak elé jött az az ige Mózes első könyvéből, hogy esztendő ilyenkor eljövök hozzád, és Sárának fia lesz. Mondtuk, hogy ez nem annyira jó ötlet, uram, mert Kata tanul, én munkanélküli voltam, nem láttuk, hogy hogyan lesz az életünk, meg hát az ember nem szeret egyetlen egy kijelentésre ráállni, még ha beszél is a Szentírás, úgy félretettük. Napoltuk ezt a dolgot, aztán eltelt néhány nap, néhány hét, olvassuk a napi kalauzt, és akkor a római levélből jött az az ige, mert ígéretnek beszéde ez, esztendő ilyenkor eljövök hozzád, és Sárának fia lesz. Jó, hát elkezdtem számolni, hogy legalább azt a 1,5 évet be tudja fejezni Kata gond nélkül, ami benne van. Hát uram, novembertől jövő novemberig 1 év, jó, még belefér, a 1,5 évet gond nélkül be tudja majd fejezni, még talán a következőt is. És kezdtük azt látni, hogy Isten gyermekkel akar megajándékozni bennünket. Körülbelül 3-4-szer jött elő ez az ige. Na most, aki ismer, az tudja, hogy én nagyon-nagyon fiút akartam első gyereknek. Tehát ez volt a minden, a trónörökös, aki majd tovább viszi a nevet, a mindent. És hát 5-ször olvastuk a Bibliából, hogy fiú lesz. Hát mondtam Katának, nem is kell itt, mikor kiderült januárban, hogy gyermeket várunk, nem kell itt meg se nézetni, fiú lesz, kész. Megmondta az Úr, én tudom, hát mégiscsak részem volt benne, hogy ő megszülessen, tudom, hogy fiú lesz. A nőgyógyászhoz is, mikor mentünk, így mentünk, hogy mondja meg a nemét, hát mondja a feleségem, hogy hát mondhatja, de a férjem úgy is tudja, hogy fiú lesz, tehát hiába mondja, és először azt mondta az orvos, fiú lesz. Hát dagadt a keblem, na lám, nem csalódik az ember, aki Istenben bízik. Aztán eltelt némi idő, és jön a munkahelyemen egy telefon, akkor nem tudtam bevinni a vizsgálatra a feleségemet, hogy hát nagy baj van. Mi baj van? Hát, hogy kislány. Mit mondjon az ember? Hát Isten megígérte, hogy fiú lesz. Nem baj, megkérdezzük majd, mikor legközelebb megyünk, ott is. Mert az egyiket Debrecenben mondták, a másikat Miskolcon mondták, még beutalták a feleségemet Budapestre is egy vizsgálatra. Majd ott is megkérdezzük, 3-ból már akkor csak eldől. De úgy kezdett mocorogni, hogy és mi van, hogyha Isten mégsem fiút, hanem kislányt akar adni. És aztán egy gyönyörű szép kislányunk született szeptemberben. Nyilván én túltettem magam azon, hogy nem kisfiú lesz, és azt kellett meglátnom, hogy Isten ezzel is formált. Egyrészt, hogy tanuljak jobban figyelni rá, megismerni az ő hangját, és nem belelátni a saját elvárásaimat abban, amit mondani akar. Másrészt meg, hogy nem dől össze a világ, hogyha ő nem akkor és nem úgy hallgatja meg a kéréseimet, vagy a vágyaimat, ahogyan én azt szeretném. És egy kicsit visszautalnék az első bizonyságtételre, meg a prédikáció végére, hogy ezért elengedhetetlen egy élő kapcsolat a mindenható Istennel. Mert akiknek vannak barátaink, van családunk, azt látjuk, hogy még sokszor szemtől szembe beszélve is elbeszélünk egymás mellett. Félreértjük egymást. És nem az történik, amit százszor megbeszéltünk, ezerszer, a másik mégis másképp értette. Mennyivel nehezebb a kommunikáció, hogyha mi véges kapacitású emberek próbáljuk a végtelen Isten gondolatait felfogni, és megérteni, hogy mit akar mondani nekünk. És olvasunk egyet a Szentírásból, hallunk egyet a prédikációból, és azt mondjuk, talán ezt. És nem úgy történik. És csalódunk. És nagyon fontos, hogy kibe csalódunk. Istenbe csalódunk, vagy a saját elvárásainkba, a saját Biblia értelmezésünkbe. És hogyha van egy élő kapcsolat, akkor Isten tud korrigálni. Hogyha olvasuk a Szentírást, akkor azt látjuk, hogy rengetegen, Péter is itt a történetben, csalódnia kell a saját kegyességében, a saját Isten képében, abban, amiben felnőtt. És azt mondja Isten, menj a pogányok közé, mert nekik is szánom az üdvösséget. Azt látjuk, hogy a hithősök újra meg újra át kell értékeljék az Istenről alkotott képüket és a vele való kapcsolatukat. De ez csak úgy megy, ez csak úgy nem lesz krízis, hogyha megvan az a mindennapi közösség, hogy igét olvasok, imádkozom, és napról napra átélem azt, hogy ez a könyv valóban beszél. Mert akkor tudja Isten finomra hangolni a kapcsolatot. Egyre jobban megismerem őt, és akkor már egyre kevesebb lesz majd a félreértés, egyre könnyebb lesz ezeket a helyreigazításokat elvégezni. Így szeretnék áldott adventet kívánni a gyülekezetnek, és köszönöm, hogy meghallgattok.
Hogy mennyire élő lehet ez a kapcsolat, befejezésül csak azt szeretném mondani, eszembe jutott bizonyságtétel közben kedves professzorunk, aki itt is tartott előadást 2010-ben nyáron, dr. Nagy Antal Mihály, akit egyszer meghívtak egy előadásra. Ott ő elmondta abban a témában az igére alapozva a véleményét, gondolatait, és nagyon megkritizálták. Tehát az előadás után lehetett hozzászólni, kérdezni, és próbálták minden módon kiforgatni. Hát ő igyekezett ezekre válaszolni, aztán utána bement a szobájába, és imádkozott. És aztán mesélte nekünk a történetet, nekünk ezt mind elmesélte, és akkor azt mondta a végén, hogy hát azt mondta az Úr, hogy jól mondtad. És ezt így tessenek venni, ahogy mondom. Tehát neki az Úr azt mondta, hogy jól mondtad. Szó szerint kijelentést kapott ez egy olyan ember. Olyan valaki volt itt 2 héten keresztül bizonyságot tenni a Szentlélek munkájáról. Jól mondtad. Isten így is tud beszélni hozzánk. Meg hát az igén keresztül legfőképpen. Úgyhogy éljünk vele, és így legyen valóban áldott az adventi várakozásunk. Most pedig valóban Isten tiszteletünk végén imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot, és fogadjuk Isten áldását. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.